Jó napot kívánok, tiszteltem, köszöntök mindenkit. A tulajdonosi bizottság mai ülése megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Két fő, nincs jelen, de 9 fővel képviseljük a bizottságot teljes jogkörrel. Hasonlóan alakul terveim szerint a napi rend, mint a korábbi üléseken megszokott minimális eltérésekkel. Elvileg kép- és hangfelvétel készül. Remélem, hogy ez így is van, most csak egy röpke jelzésként, mert a tegnapi KKV ülés anyagát úgy tudom, ma már nem lehetett megtalálni az önkormányzati tévén, de akkor remélem, hogy ez megmarad. Egyébként a napirendi pontok tekintetében a szokásoknak megfelelően az elővásárlási joghoz kapcsolódó ügyeket, ez a 8A-tól F pontig javaslom egyben tárgyalni és megszavazni a tisztelt bizottsági tagoknak. Ugyanez vonatkozik a szociálpolitikai ügyekre 12A-tól. Jég. A 22-es napi rendi pont, ugye ez a Petőfi híd felújításához kapcsolódó kérdések, az új határozatoknak megfelelően a tegnapi ülésen véleményezésre került a Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság által, ahol született olyan határozat, módosító, amely úgy tudom, hogy az előterjesztő részéről befogadásra került, ezt akkor ennek megfelelően tárgyaljuk, illetve akkor a módosítót úgy tudom, hogy kiosztásra került a tisztelt tagoknak. Ugyanehhez a ponthoz kapcsolódott egyébként a meghívott vendégünk, ha bár nem az előterjesztő, de a BKK jelenlévő képviselőjének a kérése, amit a magam részéről abszolút el tudok fogadni, hogy ne kelljen megvárniuk gyakorlatilag az ülés legvégéig a napirendi pontok többségének megtárgyalását, hanem hogy hozzuk előre, tehát a 22-es napirendet, a zárt szakasz után, tehát igazából a 8-as az elővásárlási pontok elé. Én ezeket a módosításokat javaslom, illetve még akkor csak tájékoztatnám a tisztelt bizottsági tagokat, hogy a tegnapi bizottsági ülésen elhangzottak, vagy akkor ehhez kapcsolódó friss információk, illetve a bizottság elnökének felkérésére, elfogadva az ő kérését, én egyébként a BKM háromtagú felügyelőbizottságának tagjait tegnap meghívtam erre az ülésre. Úgy gondoltam, hogy az egyebek napirenden belül találhattunk volna egy független, vagy inkább előre nem meghirdetett konzultáció keretében reményeim szerint megnyugtató válaszokat bizonyos kérdésekre. Ehhez kapcsolódóan percekkel ezelőtt kapta meg főpolgármester úr iránymutatását, miszerint ezt rosszul gondoltam, és nincs jogunk hozzá, és hogy forduljak hozzá felvilágosításért, csak hagyj idézzem, a BKM belső ellenőrzése, hogy milyen költségszint mellett milyen hatékonysággal látta el a feladatát, hány ellenőrzést indított, hány zárt le, illetve milyen működési költség megtakarítás érhető el nagyobb belső ellenőrzési hatékonyság mellett. Csak a bizottsági tagok tájékoztatásra mondom, hogy én nem csak ezekről szerettem volna beszélni, hanem esetleg sok minden másról is, úgy gondolom egyébként, ami nem titok, ellenben a főváros átlátható működését, vagyongazdálkodásának helyességét és a Budapest család hangoztatott elveinek való megfelelést érintette volna. De akkor ezek szerint erre most nem kerül sor. Ha netán mégis, akkor az egyebek napirendben én örülök, hogyha a bizottság tagjai megjelennek. Állok elébe örömmel, hogy beszélgessünk. A rendszavazás előtt főigazgató úrnak átadom a szót.
Köszönöm szépen. Azt hittem az egyebekben nyitjuk ki ezt, de akkor itt hozom szóba, hogy ugye a felügyelőbizottság anyagát megküldjük elnök úrnak. Azt tesz vele, amit gondol. Ezt tudjuk, hogy az átülésen tárgyalták, tehát, de ezt átküldjük. Ha ezek után van kérdés, kiegészítés, bármi a dolog kapcsán, akkor nyilvánvalóan állunk rendelkezésre. Ugye ezt a nyilvánosságban is elmondtuk, hogy a BKM vezérigazgató előterjesztésére, ugye a felügyelőbizottság kapcsán, a belső ellenőrzést kapcsán csak a felügyelőbizottság dönthet a törvény alapján. Ők azt a döntést hozták meg, hogy ezt az úgynevezett hibrid modell jön létre, ennek a joga hogy 233 millió helyett 105 millióba kerülne ez a dolog, de ezek mind benne vannak a felügyelő bizottsági anyagban, mi ezt nagyon szívesen megküldjük, és ez alapján, hogyha továbbra is gondolja elnök úr, és napi rendre kívánja tűzni, akkor erre március hónapban valószínűleg úgyis kell bizottsági ülést tartani, van lehetőség, csak betartva az MÖ-tervét. Én azt javaslom, vagy arra hívnám fel a figyelmet. Ugye egy speciális helyzet van a fővárosban, hiszen a közgyűlés nem tudott felügyelő bizottsági tagokat választani már régóta, viszont a cégbíróság elkezdett felszólításokat küldeni a cégek számára, hogy pótolják ezt a törvényi hiányosságot. Ebben a helyzetben egy megoldás volt, vállalta a főpolgármester ezért a felelősséget, hogy felkér hivatalnok, úgynevezett hivatalnok FB-t, hogy lássák el ezt a feladatot, pont addig látják ezt a feladatot, vagy hát reményünk szerint nem pont addig, hanem már előbb megtörténik, amíg ez a megbízásuk szól, de bármikor a közgyűlés azt mondja, hogy szeretne felügyelő bizottságokat választani, akkor erre neki lehetősége van, és akkor ebben az esetben visszatérünk ahhoz a működéshez, amelyiket megszokott az önkormányzati világban. Szerintem az, hogy hivatalnokokat, a tűzviselőket politikai küzdelembe, és most nem önökre gondolok, de ilyen volt egy kicsit a KKV-ben, és azóta megjelent kommunikáció berángatnak, az olyan helyzetbe hozza őket, ahol nem tudnak rendesen védekezni, hiszen mégis egy speciális helyzetben vannak a politikusokkal szemben. Én erre felhívtam a figyelmet, ezzel az információval kezdenek, amit kezdenek, mi az előterjesztés nyilván elküldjük önöknek.
Köszönöm a kiegészítést. Az egyébek napi rendben szeretnék visszatérni rá, tehát ott azért, még ha csak magunk közt is, most már akkor 10, üdvözlöm polgármester úr. Úgy gondolom, hogy néhány gondolatot érdemes lesz ezzel kapcsolatban megbeszélnünk, de akkor mielőtt szavaznánk, dr. Hutilei Borbála.
Köszönöm. Most nekem nem volt teljesen világos ez a felvezető, tehát elnök úr meghívta a BKM felügyelőbizottság tagjait.
Így van.
És jött a városvezetés részéről egy olyan ajánlás, hogy ilyet nem lehet, vagy...
Többen ez összefoglalva, igen.
És miért... Tehát, nem értem a szerepeket. Tehát, hogy ön kiküldött egy meghívót, és erre milyen visszajelzés érkezett.
Amit felolvastam, ez volt a lényeg igazából pár sor főpolgármester úr által, amit nyilván én tiszteletben tartok, illetve hát értelmezés kérdése, hogy mihez van jogunk, mihez nem, mit tudunk megbeszélni, milyen formában. De én azt javaslom, hogy ezt tényleg az egyebek napirendben a legvégén, mert hogy most még a napirend elfogadásánál járunk. Én úgy gondolom egyébként, hogy akinek van türelme, az megvárhatja, mert talán gyorsan le tudjuk a mai ülést forgatni. Én nem érzek túl sok rázós ügyet, tehát a végén szerintem érdemes erről beszélnünk. Nem eltolni akarom, csak úgy gondolom, hogy ott lenne a helye, amennyiben elfogadható. Köszönöm. Ha a napirend előtt nincs más kérdés, akkor viszont kérem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy a általam javasolt módosításokkal, ha elfogadható, szavazzuk meg a mai ülés napirendjét. Köszönöm. Igazából egy hangulag elfogadok 9 igennel. Köszönöm szépen, akkor viszont neki is tudunk állni a napirendnek. Az első, tehát a 4 a közgyűlésről átemelt pontok. Első javaslat a Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galériával területhasználatra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére. Részemről semmilyen problémát nem látok benne, gyanítom, hogy a közgyűlés is támogatni fogja. Most itt pillanatnyilag lehet, hogy én nem látom csak ügyvezető. De bocsánat, ügyvezető asszony, ha netán van bármilyen kiegészítés, gondolat hozzá, vagy a tagok részéről az ügyvezető asszonyhoz, akkor kérem tegyék meg, hanem akkor a magam részéről természetesen elfogadásra javaslom ezt a napi rendi pontot. Miután kérdést észrevételt nem látok, és hogy hatékonyak legyünk időgazdálkodás szempontjából, kérem szavazzunk. Kettő tartózkodás, 7 igennel elfogadva. Köszönöm szépen. A bizottság tehát akkor javasolja a közgyűlésnek megtárgyalása. Következő javaslat a BFK ZRT közfeladatellátási keretszerződésének 3-as szám módosításának 2026 évi közfeladatellátási szerződésének, továbbá 2026 évi üzleti tervének jóváhagyására. szerintem azért megér az előzően egy kicsivel bővebb tárgyalást. Nekem lennének kérdéseim, de hát ha kevesebb lesz, én vezérigazgatórat fölkérném, hogy egy pár szóban foglalja össze az előterjesztések tartalmát, lényegét.
Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottsági tagok. Ugye a hármas számú módosítás, ami közfeladatállási keretszerződésünk hármas számú módosítása, ez még a tavalyi év, ahol a lakásügynökség vonatkozó szabályokat pontosítottuk és hoztuk össze. Ennek elsősorban az volt a alapja, hogy a fővárosi lakásügynökség megállapodásokat kötött és kíván kötni kerületekkel, ahol a kerületi önkormányzatok hasonló jellegű lakásügynökséges tevékenységét befogadjuk, és ehhez kellett a keretszerződést módosítani. A 26 évi, ugye ez összefügg a 26 évi közfeladatállási szerződésünk az üzleti tervvel, itt bekerült ugye a tavalyi évben egy 4.549 millió forintos főösszegű üzleti tervet fogadott el a önkormányzat. Ez most ennél egy kicsit kisebb, 4.499 millió. Ezen belül a személyi költségek azok nem csökkentek, tehát végre tudtuk hajtani azt a fejlesztést, jövedelemfejlesztést, amit a szakszervezetekkel megkötött szerződésünk is szerepelt. A különbözet az elsősorban a javítás karbantartás és az üzemeltetési költségeknél léptünk vissza. Most ebben az üzleti tervünkben javítás karbantartása 129 millió forint és üzemeltetése 404 millió forint, ami körülbelül 10%-kal kevesebb, mint az előző évben. Ezt megpróbáljuk kigazdálkodni feszített módon. Nem tudom, hogy mondjak-e még valamit, ezek a főbb. Egyébként a közfeladatállási szerződésünk az ugyanaz a típusú, illeszkedik a keretszerződésünkhöz. Köszönöm szépen.
Működik? Már csak én magamat hallom. Oké. Rendben. Biztonsági tagjaink részről nem látok kérdést, de nekem néhány apróság technikai, ha már végignéztem az anyagot, akkor lehet, hogy nem túl nagy jelentőségűek, de számomra érdekesek. Hagy mondjam így egybe, és akkor könnyebben haladhatunk talán. Szerepel itt az üzletben 1,6 millió forint értékben az üzleti portfólióba tartozó tőzsdei részvények értékesítése. Ez csak egy érdekességként, nem azért, mert olyan nagy tétel, hogy milyen részvények és hogy kerültek ezek oda. Aztán van egy 43 millió 450 ezer forintos szoftverfejlesztés. Ez csak érdekel, hogy milyen szoftver adott esetben. Az ingatlan értékesítés, tehát a főváros megbízásából, ami nyilván csak egy átmenőtétel ilyen szempontból, tehát nem a BFK költségvetését gazdagítja, vagy módosítja bármilyen szempontból, ez a 8 milliárd forint, ez nettó 8 milliárd, ez ugye ugyanaz az összeg, mint tavaly volt. Most fejben nincs meg nekem hirtelen, de érdeklődnék, hogy a tavalyi 8 milliárd az hány százalékban teljesült, hogy mint. Illetve, ugye akkor ez egy aránylag nagy táblázat, nem számoltam meg, de olyan 60-70 sor körülbelül az idei 8 milliárd, amiből 6 milliárd összesen három tétel, a nagyobbik fele az önmagában a Rimaszombati út. Érdeklődnék, hogy esetleg 80%-os valószínűséggel van feltüntetve az értékesítési esély, hogy akkor ez valamilyen konkrét tárgyalásokat, 80%-a többihez képest aránylag súlyos, vagy erős, hogy akkor van-e mögötte valamilyen tudható, publikálható tárgyalási előrehaladás. Technikai kérdésből van még kettő, hogy egyébként a táblázatban van jó néhány olyan, amihez nincs értékbecslés, hogy azok akkor milyen megfontolás alapján szerepelnek a táblázatban, vagy esetleg ezek ilyen tartaléktételek. Valamint magában az előterjesztés szövegében, ha ott megnézzük a számokat, lehet, hogy megvan rá az észszerű magyarázat, nekem ez nem állt össze a sorokból. 664.195.284 forint a múlt, tehát ami ugye 2025-ről 26-ra áthúzódott étel. És hát ez akkor összeg azért, hogy föltönik, hogyha forintra ugyanaz, de forintra ugyanaz, ami 2026-ról 27-re is áthúzódott ételként van megjelölve. Ez csak érdekelne, hogy mi az, amit előre tudunk már most, hogy egy év múlva is áthúzódik forintra ugyanekkor összeg. Köszönöm szépen, egyelőre ennyi.
Próbáltam jegyzetelni, ha valamit kihagytam, akkor elnök úr. A 1,6 millió forint, azt minden évben betervezzük, mert a tőzsdén jegyzett részvényekhez brókert kell bevonni. Hogy hogy kerültek a delta részvények és még néhány, azt nem tudom, 11 éve vagyok itt, azóta itt van. Ez a tőzsdén jelenleg eléggé hektikusan mozognak a nagy többségű és kizárólagos többséggel rendelkező egy-egy személy vagy csoport tulajdonában lévő részvények. Ezt mindig várjuk, hogy amikor vagyonvesztés nélkül ezeket lehetne értékesíteni, akkor értékesítjük. Tehát ez arra. A szoftverfejlesztés, de azt tudjuk, hogy került hozzánk? Perben. Pert nyertünk, és a perben kerültek hozzánk a részvények. Segített a jogi igazgató, aki már 22 éve van a BFK-nál, tehát. A szoftverfejlesztés, próbálunk minden olyan jelenleg manuálisan, papíron végzett bérlemény ellenőrzéseket, hibabejelentések lekövetését, ezeket mind próbáljuk áttenni valamilyen informatikai módszerrel, tehát hogy okostelefonokkal, tabletekkel tudjuk követni, így tudják a gondnokok, a tömbházakban és a nyugdíjas házakban a gondnokok a problémákat feladni, így kerülnek el a szakikhoz vagy a vállalkozókhoz, tudjuk rögzíteni a helyszínre való kiérkezés, a javítás kezdetét, végét, és ez alkalmas lesz arra, hogy statisztikákat csináljunk, próbáljunk a eredményességet és a hatékonyságot javítani, tehát ilyen szoftverfejlesztésekkel van betéve. A 8 milliárd forint, ugye úgy állítjuk minden évben össze az értékesítési tervet, és ez egy kicsit összefüggésben van egyébként egy másik napi rendi ponttal is, ahol a éves értékesítésről kerül szó, hogy ugye azokat az ingatlanokat, amiket nem tudunk bérbe adni, például a nagyszámú telek, ami üresen álló telkek, amiket nyilván csak valamilyen építési célra lehet értékesíteni, azokat a fővárossal közösen, a vagyongazdálkodási főosztállyal és főigazgatóval közösen végignézzük, hogy mik azok. Elsősorban mi az, amit a BFVK kezelni tud számszerűségében. Ezt tudni kell, hogy egy-egy ilyen pályázat és hirdetésnél nagy számú érdeklődő jelentkezik, mindenki meg kívánja tekinteni. Tehát van egy olyan erőforrás keretünk, hogy egyszerre mondjuk 10-12 pályázatnál többet nem tudunk lebonyolítani, ezeket tesszük be. Ugye az értékbecslések azok 6 hónapig érvényesek, és 6 hónapig lehet hosszabbítani. Vannak olyan kisebb értékű ingatlanok, aminek nincs aktuális értékbecslése, azért nem szerepelnek ebben a oszlopban, de nagyságrendileg azért tudjuk, hogy mire lehet számítani. És ami mondjuk az évvégén kerül pályáztatása, annak most még nem készítjük el az értékbecslését, mert ez is munka, és érvényét veszteni addig, amíg a pályázatokat kiírjuk. Ugye önök elé szokott kerülni olyan értékesítés is, ahol már olyat is benyújtottunk, ahol 3 értékbecslés is volt, mert olyan hosszú volt a folyamat, hogy ezek a 6 hónapok mindig lejártak. Igen, a Rimaszombati út egy nagyon nagy tétel, az több olyan ingatlan is van, ahol most az ingatlan piac hatásait várjuk, ugye itt elsősorban a kiemelési rendelettel, a lakások építésével kapcsolatos lehetőségeket nézzük. Ez egy olyan centrális, van néhány ilyen ingatlan, fővárosi ingatlan, ami néha nincs is a portfóliónkban, tehát nincs is üzemeltetésen, de megkeresnek fejlesztők, hogy mi lesz, elkívánjuk-e adni. Nem folytatunk egyébként ilyen külön tárgyalásokat egyenként fejlesztőkkel. Úgy látjuk, hogy ez az 5,5 milliárd egyébként ez egy reális. Tavaly azért nem került kiírás a pályázati kiírás, mert pont azt vártuk, hogy ebben az évben a, a lakásrendeletnek, a hitelezési rendeletnek a hatásai begyűjjenek, és tudjuk hirdetni, ezt nem sokára meg fogjuk hirdetni. Ebből adódik egyébként, hogy a tavalyi 8 milliárdból 5,5 volt szintén, tehát olyan 2,8, én sem tudom fejből, bocsánat, hogyha nem teljesen pontos, a 3 milliárdot nem ért el a bevételünk. Ez egy-egy ilyen nagy ingatlan, ha nem sikerül. Ugye azért 80%, mert hát a 100%-ot az semmire sem elnék tenni, tehát az sok mindentől függhet. A 664 millió az úgy áll össze, és még egyszer elnézést, ha most kihagytam valamit, a 664 millió úgy áll össze, hogy eleve 25-ben már úgy terveztünk a főváros pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve, hogy a kifizetés pénzügyileg csak 26-ba fog megtörténni. Ez 240 millió forint, tehát ami eleve úgy terveződött, és 406 millió forint az, ami áthúzódott, és azt tervezzük, hogy át fog húzódni. Ez szintén egy költségvetési, likvidási kérdés, hogy azokat a munkákat, amiket szükségesnek ítéljük, de egyébként az ez évi pénzügyi keret nem engedi, akkor ez csúszik át, ezt így terveztük most meg. Tehát ez előre tervezett számok, ami a 26-os üzleti tervünkben most megjelenik.
Köszönöm, még gondolkozok rajta. A tartalmát ténylegesen, vagy akkor még lehet, hogy egyeztetünk, nem akarom most túlragozni. Még nem teljesen világos, de nem tudom, bocsánat, a végére értünk, vagy még lenne? Nem, nekem még egy kérdésem lenne, de előtte akkor Bújdosó Andrának megadom a szót.
Igen, említette ezt az értékbecslést, hogy nincs, tehát van, ahol nincs érvényes értékbecslés, hogy akkor ezek szerint a vagyonértékelése a fővárosnak az nem aktualizált ilyenkor, vagy pedig csak sima könyvértéken tartjuk a vagyont. Ez nem világos számomra. Tehát aktualizáljuk-e a vagyont az értékbecslésen megfelelően?
Nem aktualizáljuk. Ugye itt a főváros közvetlen tulajdonolt ingatlan eleme az 11.800 ingatlan. Ezeket évről évre nem értékeljük újra. Tehát a könyv szerinti értékeket, azokat nem futtatjuk át. Ezek meghatározásra kerültek olyan 5 éves távlatba, de minden évben nem tesszük ezt meg. És amikor valamit kijelölünk értékesítésre, pályáztatásra, ezért például, amikor felmerül az a kérdés, hogy a BFVK honlapján láthatnak, mint ingatlan vagyon kínálatot, ezt hívjuk hirdetéseknek, a mögé nincsen odatéve érték, pontosan azért, mert amikor felteszünk egy hirdetést, akkor nem végeztet. Egy értékbecslés az körülbelül olyan 10 munkanap egy kollégának, tehát ez egy elég drága dolog, bár belsősökkel dolgozunk elsősorban. És amikor érkezik a hirdetésnél valamilyen érdeklődés, aminek komolynak látszik, akkor jöjjük ki a pályázatot, ahhoz készítünk egy aktuális értékbecslés, és ezt jeleztem, hogy akkor 6 hónapig érvényes a törvény szerint a értékbecslés, 6 hónap után tudunk még 6 hónapig hosszabbítani.
Jó.
Csak azért kérdezem, mert pont az ingatlanok értéke azért lényegesen változott az elmúlt időszakban. Tehát akkor azt jelenti, hogy nincs egy, tehát csak kérdezem, hogy akkor nincs egy reális képünk arról, hogy az ingatlan vagyon a fővárosnak az mekkora értékű. Nem tudom, hogy jól teszem-e fel a kérdést, de nekem ez a következtetésem ebből.
Én dolgoztam 10 évig a MOL-ban, dolgoztam a Nemzeti Bankban, dolgoztam a vízműveknél, ahol nagy ingatlan vagyon soha nem készül egyetlen egy cégnél sem. Minden évben minden ingatlannak az értékbecslése újra. Tehát ezt ugye az ingatlanoknál, most, hogy elkészítünk egy értékbecslést, ez egyáltalán nem biztos, hogy összefüggésben van a konkrét értékével az ingatlannak. Ez látszik abból például, hogy most a jelenleg folyó pályázatainkra nulla érdeklődés jött. Azt hisszük, hogy az értékbecsléseink reálisak, azt hisszük, ugye az LICS szerint is, a Tegova szerint is, ugye, ami az ingatlan értékelésnek a nemzetközi szabványai, azt mondja, hogy a létrejött tranzakció mutatja meg egy ingatlannak a piaci értékét, és ugye ez az ingatlan piac nagyon volatilis, mert hogyha ön most belegondol, most ugye azt hisszük, hogy a lakásépítése alkalmas ingatlanok ára az most felugrott, közben mondjuk az iroda épületek értéke meg megfeleződött. Tehát ezt nagyon nehéz lenne így követni, hogy napra kész legyen és egy reális kép legyen, egy ekkora ingatlan vagyonról.
Köszönöm. Sós úr.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én egyetértek igazgató úrra, tehát 11 ezer ingatlanra nem lehet aktuális értékbecslést készíteni. Ez horribilis összeg lenne, meg annyi munkaóra, hogy ez szerintem nem vállalható. Általában most a saját kerületünkben, Józsefvárosban indul ki, mi is így végezzük, hogyha van érdeklődés az ingatlan, és ez szerintem jó hozzáállás, akkor készítetünk. Azt lenne érdemes átgondolni, a nagyon kicsi forgalmi érték, mondjuk dohos pincék, amikor van érdeklődő, akkor mi azt úgy csináljuk, hogy az értékbecslés árát azt a érdeklődővel fizethetjük ki, hogy ebben is spóroljunk. De ezen érdemesen elgondolkodni, de egyébként valid, amit mondott igazgató úr. Köszönöm.
Köszönöm a hozzászólást, Bújdos André.
Egy szóval nem mondtam, hogy 11.800 ingatlanra értékbecslést kell csinálni. Én vagyonértékelésről beszéltem, az nem ugyanaz. Vagyonátértékelésről beszéltem. Én is dolgoztam nagyvállalatoknál, a könyvvizsgálók is megnézik, hogyha egy vagyonnak lényegesen változik az értéke, vagy egy készletnek, akár bármilyen oknál fogva, akkor az meg kell jelenjen a könyvekben. Én erre utaltam.
Köszönöm. Nekem még egy kapcsolódó kérdésem lenne, remélem nem került el a figyelmemet, de az üzleti terv kapcsán én sehol nem láttam a rákos rendezőt, mint egyébként feladatot, vagy úgy tudom, hogy még a közgyűlés BHFK-ra kiszabott feladatköre, ugye a BKM-mel együttműködésben él, de ezt nem láttam témakörként sehol megjelölve, hogy jól láttam-e, vagy esetleg tudatosan nincs benne. Ennyi lenne a kérdésem.
De ilyen projektirodát működteti továbbra is a BFV-ket, tehát ebben nincsen változás. Ugye a BKM megbízás alapján a ő finanszírozásában történik ez, tehát ebben nincsen változás, ez így megy tovább. Ugye a mesterterv elkészítése után és a közgyűlési döntés után a tulajdonos BKM-re felett van alapítói joga a közgyűlésnek, onnantól kezdve, ha más döntés nem születik, akkor a BKM-nek kell lebonyolítani a projektet, nyilván a projektirodával való együttműködésben, de az idejében még most ugye ott tartunk, hogy a mesterterv van, ennek bírálati szakasza van, bemutatása a közgyűlés számára, tehát ebben és a nyilvánosság számára ezen úton vagyunk, de tovább is a projektiroda működik, él és dolgozik.
Köszönöm a kiegészítést. Én azért jobban örültem volna, hogyha említés szintjén ott van egy ilyen üzleti tervben. Maga a téma jelentősége miatt szerintem azért ez ennyit megért volna. Amennyiben nincs kapcsolódó kérdés észrevétel, akkor kérem a elembasát, Mutirei Borbála, ügyrendben? Igen.
Köszönöm, hogy kérhetek pontonkénti szavazás.
Részemről igen. Köszönöm. Akkor viszont nézzük. Ha jól látom, 3 pont. Igen. Erről indítsunk szerintem egy technikai szavazást, a bizottság egyetért a pontonkéntivel. A magam részről igen. Udvarias akartam lenni, de elfogadom főigazgató úr javaslatát, hogy hozzáfűzését. Akkor eldöntöttem elnöki hatáskörben, hogy akkor pontonként szavazunk. kérem a tisztelt bizottságot, tehát akkor ezen napirend esetében a három közül az első határozati javaslatról szavazzon. Gyakorlatilag ez a közfeladatellátási keretszerződés három számmódosítása. Elfogadva 3 tartózkodás, 7 igennel. Kérem a tisztelt bizottságot akkor a 2-es számú határozati ponthoz. Járuljon a megfelelő gomb megnyomásával. Elutasítva 5 igen, 5 tartózkodással. És akkor a 3-es számú határozati pont ügyében kérem szavazzunk. Az előző hasonlóan 5 tartózkodás, 5 igen elutasítva. A közgyűlés nyilván a holnapi nap folyamán bölcsességében dönt majd. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont. Javaslat a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT 2026 évi üzleti és közbeszerzési tervének elfogadására. Felkérem vezérigazgatóasszonyt.
Igen, tisztelettel köszöntöm a bizottságot, tisztelettel köszöntöm elnök urat. A prezentációt szeretném kérni. Tessék? Én bekapcsoltam. Igen, röviden annyit szeretném mondani a prezentációról, hogy fogják látni, nagyon gyorsan szeretném átpörgetni az időt, nem szeretném húzni. Nem a konkrét számok vannak a prezentációban, hiszen azt gondolom, hogy egy nagyon részletes üzleti terv készült, és nyilvánvalóan, hogyha ehhez kapcsolódóan vannak kérdések, akkor nagyon szívesen válaszolunk. Sokkal inkább az üzleti terv elkészítésének a filozófiáját szeretnénk bemutatni, hogy az összefüggések mit takarnak. Ha megnézzük, akkor az első, a szemléletről szeretnék beszélni, ugye mi vezetett bennünket akkor, amikor ezt az üzleti tervet összeállítottuk. Nyilvánvalóan az első és legfontosabb az a tulajdonosi igényeknek való megfelelés, ami azt gondolom, hogy az üzleti tervben visszatükröződik. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy minden egyes olyan kérdés, ami az üzleti tervben benne van, alátámasztott legyen számokkal, érvekkel. Nagyon fontosnak tartjuk az eredménytermelő képesség fenntartását, különösen egy olyan időszakban, amelyben vagyunk, hiszen a társaság egyik legnagyobb eredménytermelő egysége, a Gellért-fürdő bezárása került 2025. október 1-től, ezért nagyon fontos volt, hogy ezt a kérdést milyen módon tudja a társaság menedzselni. És végül, de nem utolsó sorban vannak olyan jogszabályi feltételek, amelyek a fürdő szakmát és a cégeket is egyaránt sújtják ebben az évben. Ahogy lehet látni, ugye a két kormányrendelet, az 509-510-es kormányrendeletnek való megfelelés, ami akár milliárdos nagyságrendet is jelenthet a következő években. Ilyen a NIS2-nek történő megfelelés, ugye, ami egy audit kötelezettsége jár júniusig, és hát az ESG-nek való megfelelés, pedig úgy gondoltuk, hogy nem szeretnénk elhagyni, független attól, hogy törvényi kötelezettségünk nincs rá, de azt gondoljuk, hogy a gyógyfürdőknek és a fővárosnak a zöld politika mellett nem lehet azt megtenni, hogy egy ESG megfelelést, egy ESG jelentést ne készítsünk. Ennek megfelelően azt, hogy mondjam, hogy konzervatív, de reális üzleti tervet készítettünk a menedzsment meglátása szerint. Ha a célokat megnézzük, akkor a célok alapján lehet látni, hogy részben a pénzügyi stabilitás fenntartása egy alapkérdés. Továbbra is szeretnénk a vendégélményt valamilyen módon növelni, ehhez folyamatos fejlesztésekre van igény és minőségfejlesztésre. A befogadó képességnél nyilvánvalóan határt szab nekünk az új kormányrendeletnek a követelménye, de azt gondolom, hogy nem is szeretnénk sok esetben az ebben maximált vendégek befogadó képességét sem megvalósítani, ugyanis ez abban az esetben, hogyha mondjuk valamely fürdőben, mondok egy példát, a Rudas fürdőben mi most jelen pillanatban 400 főben maximáltuk a befogadó képességet, ez így is zsúfoltságot jelent. A kormányrendelet szerint akár ennél 100-150 fővel többet is beengedhetnénk, lehetetlen lenne a fürdőt így üzemeltetni. Tehát azt gondolom, hogy mindenképp odafigyelünk arra, hogy a vendégélmény megmaradjon. Fontosnak tartjuk a nagyberuházások előkészítését. Erről az elnök úr kérésére készítettünk egy tájékoztatót az üzleti terv után, ezt nagyon gyorsan szeretnénk bemutatni. És végül, de nem utolsó sorban, én azt gondolom, hogy azokat a reputációs kockázatokat és a működéshez kapcsolódó folyamatos fejlesztéseket be kellett illeszteni az üzleti tervbe. Ha megnézzük a kritikus pontokat, akkor azt gondolom, hogy az üzleti tervnek az egyik és legfontosabb kritikus pontja, hogy lesz-e finanszírozásunk azokra a nagy beruházásokra, amit terveztünk. Ebben a tekintetben, ahogy a szlájdon is látható, mi két opcióban gondolkodunk. Az első opció az nyilvánvalóan a hitelkérelem újra történő benyújtása, és bízunk abban, hogy egyszer ennek a hitelkérelmnek az elfogadása megtörténik, ami lehetőséget adna arra, hogy egyébként két nagy beruházás elinduljon, illetve a Széchenyi fürdőhöz kapcsolódóan részberuházás elinduljon. Ez pedig azért fontos, mert azt gondolom, hogy az eredménytermelő képesség hosszú távú fenntartása nélkül lehetetlen. A második opció nyilvánvalóan lehet egy olyan opció, ami arról szól, hogy a működési cash flow terhére történnek ezek a beruházások. Azt kell látni, hogy nagyságrendileg a társaságnak jelen pillanatban a működési cash flow termelő képessége 6-7 milliárd forint körül van. Ebben az esetben, ha ezt a megoldást választaná a tulajdonos, akkor nyilvánvalóan ez érinti az osztalékfizetés kötelezettségét a társaságnak, és azt is érinti, hogy ezek a beruházások milyen ütemterben, milyen időintervallumban tudnak megvalósulni. Az a menedzsment javaslata egyébként ezzel kapcsolatosan, hogy abban az esetben, ha majd bármilyen módon az látszik, hogy a beruházásokhoz kapcsolódó hitelfelvétel ellehetetlenül, akkor nyilvánvalóan az üzleti terv átdolgozása a menedzsment számára kötelezettséget jelent. A forgalmi tervezés kapcsán szeretném elmondani, hogy a legnagyobb kérdés az az volt, hogy a Gellért-fürdő bezárásához kapcsolódó mintegy 300 000 fős forgalmat hogyan tudjuk átterelni a többi fürdőnkbe. Nagyságrendileg az üzleti terv egy 50%-os átterelést tartalmaz az ehhez kapcsolódó bevételi tervvel együttesen. Én azt gondolom, hogy a tavalyi számaink, tehát az utolsó negyedév számai és most az első két hónapnak a számai jó eséllyel bizonyítják azt, hogy ez az átterelés sikeres tud lenni, sőt, sok esetben akár ebben is valami fajta zsúfoltság elkerülése miatt valamilyen intézkedésekre sort kell keríteni. Az is látszik, hogy a tavalyi nyár az egy kimondottan rossz nyár volt a strandok vonatkozásában. Ez azt jelentette, hogy nagyságrendileg közel 200 000 vendéget veszítettünk el a tervhez képest. Nem szokott olyan lenni ezek a fürdős kollégáknak a trendelemzései, hogy két egymás után követő nyár rossz. Mi bízunk benne, hogy az idei nyár sokkal jobb lesz, és a strandokra valóban nagyobb forgalmat terveztünk, mint a tavalyi évre. Az árbevételi tervezéshez kapcsolódóan is, és a forgalomtervezéshez kapcsolódóan is szeretném kiemelni, hogy nagyon pontosan látjuk azt, hogy melyik nap mi történik. A Power BI-t tavaly bevezettük, ez azt jelenti, hogy a menedzsment számára lehetőség van arra, hogy tételes csártokkal, elemzésekkel napi forgalmat, napi bevételeket látunk. Ez azt jelenti, hogy a beavatkozásnak a lehetősége a trendek elemzésén keresztül és a napi forgalom adatain keresztül biztosított, és én azt gondolom, hogy ez kockázatkezelési oldalról kellő eszközt ad számunkra. Az árbevétel tervezés kapcsán januártól megléptünk bizonyos árazáshoz kapcsolódó áremeléseket, ennek átlagosan 5%-os áremelés, ez átlagosan 5%-os áremelést jelent. Továbbra is tartalmazza az üzleti tervezgat a kedvezményeket, amit a közülési határozatok alapján a tavalyi évben életbe léptettünk. A teljes kedvezményrendszer egyébként a tavalyi számok alapján mintegy 4,2 milliárd forintot jelent. Ebből az új kedvezmények, amik a tavalyi évben életbe léptek, az utolsó negyedévben egyébként 160 millió forintot tartalmaztak, tehát jelentősen nem növelték a kedvezményrendszert, de ugyanakkor az fontos tudni, hogy az árbevételhez képest, ugye az itt tervezett 27 milliárd forinthoz képest nagyjából 4 milliárd forint kedvezményt biztosítunk a budapesti, illetve a fővároson kívüli agglomerációs lakosság számára. A költségszerkezet vonatkozásában szeretném elmondani, hogy három nagy olyan kérdéskört emelnék ki, ami a költségek vonatkozásában meghatározó. A társaság vonatkozásában a fővárosnak továbbra is elvárása az energiahatékonysági kérdéseknek a kezelése. El kell, hogy mondjam, hogy mi 2023-ban készítettünk egy energiaválságtervet, ami akkor annak hatására a társaság energiaköltségeit nagyságrendileg megfelezte. Ezeket az energiahatékonysági intézkedéseket továbbra is életben tartjuk és kezeljük. Most jelen pillanatban a földgáz és a villamos árambeszerzését az központi közbeszerzési lista alapján végezzük, és természetesen a hozzá kapcsolódó árazásokat is ennek megfelelően terveztük ebben az évben. Az igénybe vett szolgáltatások ágán lehet látni némi emelést, ami részben azért fontos, mert ahogy említettem, például a NIS 2 audit bevezetéséhez kötelező jelleggel felkészítőt és auditálót kell igénybe vennünk, és ehhez kapcsolódik annak a service design felmérésnek a megtétele is, amit a KKVB bizottság kötelezettségként a társaságra rót. A service design felmérés tudja megadni annak a minőségi fejlesztésnek az alapját, ami részben a vendégélményt, vendégútvonalakat fogja tudni fejleszteni a történelmi fürdőkben. Humán erőforrás költség oldalról a társaság aláírt bérmegállapodással rendelkezik, megléptük a 8,6%-os béremelést, ami a főváros és az érdekképviseletek között bérmegállapodásnak volt az alapja. És hát összegzésként annyit tudok elmondani, hogy tulajdonosoknak való megfelelés, megalapozottság, és bizonyos óvatos és konzervatív tervezés az, ami az üzleti tervet tartalmazza. Én azt gondolom, hogy abban a helyzetben, amiben a főváros meg a társaság van, ez szükséges volt annak érdekében, hogy reális képet tudjunk adni a 2026 évéről a társaságnak. Köszönöm.
Köszönöm a tájékoztatót. Kérdezem tisztelt bizottsági tagokat. Igen, megfog hozzászólást. Bújdos Andrea.
Érdekelne, említette, hogy a napi forgalmi adatokat már elemzik Power BI-ban, hogy tudna mondani egy olyan intézkedést, ami a leghatásosabb volt ilyen adatalapú elemzés során, tehát amire használják ezt a rendszert végül is.
Igen, tudok mondani. Például a Lukácsfürdő esetében, ahol az látszott, hogy az esti forgalmunk az nagyon jelentősen megnövekedett akkor, amikor gyakorlatilag 10 óráig van nyitva a fürdő. Ott például életbe kellett léptetnünk újabb humán erőforrás bevonást, mert gyakorlatilag nem működött másképp tisztességesen a fürdő, tehát gyakorlatilag át kellett szerveznünk a munkarendet. De ha mást szeretnénk látni, akkor például a Széchenyi fürdőben kiemelt szolgáltatásunk 2 van, ami ilyen nem VIP, de mégis minőségében sokkal emeltebb szolgáltatás. Az egyik az gyakorlatilag a Private Spa-nk, a másik pedig a Pálmaházunk. Mind a két esetben az látszott, hogy ott, hogyha néztük a napi adatokat, akkor abban volt némi volatilitás. Tehát lehetett látni azt, hogy hétközben például sokkal kisebb a forgalom és az igénybevétel, míg mondjuk csütörtök, péntek, szombat, vasárnap ez sokkal erősebb. Ezért például sokkal kedvezőbb, tehát annak érdekében, hogy például a magyar vendégek is igénybe vegyék ezeket a szolgáltatásokat, ott például az árazáson változtattunk és bevezettünk kedvezőbb árazást. Tehát azt gondolom, hogy minden olyan kérdés van, ami azt jelenti, hogy hogyan tudunk forgalmat növelni, akár emelt szintű szolgáltatásokat eladni, erőforrás hatékonyságot növelni, akkor ebben a Power BI abszolút jól használható. És hát bevallom őszintén, azt is nézzük minden nap, hogy hogy alakulnak a heti vagy a napi forgalmak. Ugye a Rudasfürdő esetén ez különösen kritikus volt, hogy lássuk, hiszen annak idején a tavalyi ősszel volt egy erős igény arra, hogy a kötényes fürdőzés megtartása mellett voksoljunk vagy érveljünk. Mi ugye szerettük volna ezt egy kicsit másképp alakítani. A napi forgalom alakításával, forgalom elemzésével pontosan látjuk ma, hogy valóban a keddi napjaink, amikor női kötényes fürdőzés valósul meg a Rudas fürdőben, sokkal alacsonyabb forgalmat bonyolítanak le. Ez nagyságrendileg 800 fő körüli forgalmat jelent, míg akkor, amikor koedukált fürdőzés valósul meg a Rudas fürdőben, az nagyjából 400 fővel nagyobb forgalmat és több bevételt jelent a társaságnak.
Köszönöm a választ. Egyéb kérdés észrevételt nem látok, akkor nekem majd legyen csak egy kérdésem, vagy gondolatom a szavazás előtt. Ha már elhangzott a tavalyi év, ami emlékeim szerint egyébként meleg nyár volt, de tudom, hogy voltak hullámzások, és ez befolyásolta a cég eredménytermelő képességét. Csak fölmerült bennem, és ha már adatelemzésnél járunk, a Power BI-ben minden belepréselhető, amit akarunk, hogy a VGH egyébként vásárol időjárás előrejelzéseket? Tehát külön vásárol.
Igen, a Országos Meteorológiai Szolgálattal van kapcsolatunk, és van előrejelzés szolgáltatásunk, igen. És ez is benne van a Power BI-ban, igen.
Én csak gondolkoztam, hogy szerintem más cégek is vásárolnak esetleg a fővárosban időjárás előrejelzési adatokat. Érdemes lenne esetleg gondolkozni ennek a hatékonyságán összesítve. Köszönöm. A másik pedig, hogy én a jelenlegi tudás alapján nyilván ez egy ajánlható elfogadható üzleti terv, de aránylag biztos vagyok benne, hogy átdolgozásra kell, hogy kerüljön. Csak azt gondolatként mondom, hogy együttérzésem a plusz munkáért, de szerintem 46-7 nap múlva vagy más világ lesz, és biztos vagyok benne, hogy ez a hitelfelvételt és a beruházási terveket is alapvetően fogja befolyásolni, ami az idei évet alapvetően befolyásolja a VGH-nál. Egyébként meg szépen hangzott ez a minimum 3 évre osztalékfizetés feláldozása. Ez tényleg szerintem nem B-terv, hanem körülbelül D vagy Z. De reméljük, hogy minden szépen fog maga útján haladni. Köszönöm szépen. Ha tovább sincs más kérdés észrevétel, akkor kérem a tisztelt bizottságot vélemény nyilvánításra, hogy javasoljuk a közgyűlésnek tárgyalásra ezen pontot. Elutasítva, 6 tartózkodás, 4 igennel. Holnap a közgyűlés dönteni fog. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk. Javaslat, hasznosítható ingatlan vagyonelemekről szóló, bocsánat. Elnézést, nem akartam megmondani öntől a szót, vezérigazgató asszony.
Elnök úr kérésére készítettünk egy rövid prezentációt arról, hogy hol áll a 3 nagy beruházásnak a státusza, de én nem ragaszkodom az elmondásához, megküldtük a tájékoztatót, hogyha...
Köszönöm, én kértem való igaz, mielőtt még megkaptam volna az üzleti tervet és a kapcsolódó anyagokat, úgy gondolom van egy aránylag erős átfedés, nem kívánom terhelni most, köszönöm szépen a befektetett munkát, úgy gondolom nem veszett kárba, vissza fogunk térni rá. De a bizottsági tagoknak kiküldjük egyébként, és köszönöm szépen.
Igen. Igen, köszönöm szépen.
Köszönöm. Akkor viszont a következő napirend, az átszakasz előtti utolsó. Javaslat hasznosítható ingatlan vagyonelemről szóló éves jelentés rendszeresítéséről. Holnapi közgyűlésen előterjesztő Polcsáron képviselő úr, miután körünkben tartózkodik, egy tömör ismertetőre át is adnám a szót.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igazából csak annyi kiegészítést tennék az előterjesztésemhez, hogy pont egy vagy két napirenddel ezelőtt volt szó az ingatlan vagyon tartásról, vagy vagyon nyilvántartásról, és 11.800 ingatlanról beszéltünk. Főjegyző úr is említette, hogy a BFVK-nak most is a honlapján megtalálhatóak azok az ingatlanok, amelyek eladásra vagy kiadásra nyújtanak. Na most ez összesen 44 darab. A 11.800-hoz képest ez kevesebb, mint 0,5%, és az előterjesztésemnek az a célja, hogy ez a nagy különbség között teremtsünk valamilyen hidat. Szeretnénk az, hogy minél átláthatóbb legyen a rendszer, ahelyett, ahogy Sós úr említette, ne csak akkor, amikor valaki érdeklődik egy ingatlan iránt, hanem akár egy KKV is, egy tehetséges vállalkozó nézze át az ingatlanokat, és hogyha lát benne potenciált, akkor legyen ott valamilyen iránymutatás, amely alapján megvalósíthatja a vállalkozási ötletét. Tény, hogy a minimum kritériumoknak a mostani rendszer megfelel, de hogyha tényleg egy vállalkozóbarát környezetet akarunk teremteni, akkor a célunk az, hogy minél átláthatóbban működjön ez a rendszer is, és minél több magyar vállalkozó megtalálja azokat az ingatlanokat, vagy azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül megvalósíthatják a céljaikat. Remélem támogatják az előterjesztést, és remélem meg tudunk így valósítani egy átláthatóbb rendszert. Köszönöm szépen.
Kiegészítést. Kép bizottsági tagokat nem látok, de vezérigazgató úr, természetesen megadom a szót.
Köszönöm. Csak azért, hogy ugye elhangzott az, hogy a főváros ingatlan vagyona, amiben ugye a cégek ingatlan vagyona is benne van. A BFVK-nál, mivel most szóba került a közfeladatellátási szerződésünk, és ennek, hogyha önök a mellékleteit végignézik, akkor visszaköszönnek számok. Csak azért, hogy értelmezhető legyen ez az átláthatóság. Tehát a fővárosi vagyonkezelő közfeladatellátási szerződésében 801 ingatlan van. Ebből 105 az lakás vagy lakóépület. Ugye a lakóépületekben az 1233 lakás az több lakásos épületekben, tehát 105 lakás van. 121 ingatlan az a színházaknak a bérbe adott különböző ingatlanjai, tehát a fővárosi színházaknál, és van 6 olyan ingatlanunk, amit csak üzemeltetünk. Tehát hasznosítása 569 ingatlant kapunk. Ebből 236 bérbe van adva, 12 részben bérbe van adva, 29 már eladásra került, csak még szerepel a közfeladatellátási szerződésünkben. 74 olyan ingatlan van, aminek a jogi státusza, vagy természetbeni státusza tisztázatlan kérdéses, idegen ráépítés történt rá, tehát mielőtt bármit lehetne valat csinálni, azt rendbe kell tenni. Tehát maradt 217 hasznosítható ingatlan, ebből 196 az, ami 1/1-es tulajdonú, tehát amin fölött szabadon rendelkezünk. Ebben van 15 olyan lakóépület, ami most lakásra nem alkalmas, de azt reméljük, hogy ezt lakhatóvá tudjuk tenni, ha majd a főváros pénzügyi helyzete lehetővé teszi. Van 94 üresen álló telkünk, ami nem mind építési telek, ebben vannak közterek és egyebek, amiket bérbe nem tudunk adni, és az értékesítési tervben, ami szintén az üzleti tervünk része szerepel, ott mindig a fővárossal döntjük el. Tehát maradt 87 helység. Ebből hirdetve, pályáztatva vagy előkészítés alatt 50 van, ami most elérhető. Maradt 37, ami hiányzik még, amit még fel tudunk tenni. Ebben 10, oka van, hogy nincsenek fent. 10 pincehelység van benne például a Feszti Árpád úton 6 darab 1 négyzetméteres pincerekeszünk, hát aminek ugye a feltétele a hirdetések között, és ezt most nem ironikusan mondom, szerintem rontja egyébként a fővárosi vagyonkezelő, hogy mondjam, ingatlan hasznosítási tevékenységét. Van 9 iroda és üzlethelység, ami valóban felkerülhetne, jelenleg egyik sem alkalmas működtetésre, mert nincsenek közművei. Tehát a különböző közmű kiépítések megint arra várnak, hogy legyen arra pénzünk. Jelenleg arra nincs pénze a fővárosnak, hogy a bérbeadott ingatlanjainknak a tulajdonosa háruló felújítási javítási munkáit elvégezzük. Van 9 aktár, van 5 olyan kulturális funkció, amit most kaptunk vissza a Báb Színháztól és más színházaktól, amik majd fel tudnak kerülni, csak annak az előkészítése folyik. Van 2 ipari funkció, ez mind a 2 gáznyomásfokozó, az egyik a Vörösvári úton egy ilyen gyönyörű ipari műemléké nyilvánított. Van még egy sportpályánk, és van még egy nővérszállásunk a Bőrök utcában, ahol a fővárosnak van terve azzal, hogy saját maga hasznosítja. Tehát ugye a folyamat az úgy kezdődik, hogy a főváros eldönti, hogy mit kíván hasznosítani és a BFVK-nak átadni. Ez volt ez a 801-es szám, és én nagyon szívesen felajánlom a képviselő úrnak, hogy bármikor, amikor a BFVK-t felkeresek, akkor szívesen megmutatom a BFVK-nál lévő. Egyébként, ha bárki jön, akkor ezt kiszoktuk vetíteni, és ami pedig, hogy ha valaki jelentkezik, ez még egyszer, tehát ami fent van, felteszünk, egyébként feltehetnénk akár ezeket a egy négyzetmétereseket is, tehát még 30 héttel bővülhetne a lista, csak azt gondoljuk, hogy például, ha valaki eljelentkezik egy pincehelyiségre, ami egyébként most alkalmatlan raktározása, mert olyan vizes, akkor, vagy olyan irodahelyisége, aminek nincsen se elektromos, se gáz csatlakozása különböző okok miatt, akkor ezzel nem nagyon jutunk előrébb, de még egyszer, ha olyan döntés születik, akkor nagyon szívesen ezt a 30 hetet még felpakoljuk rá. És még egyszer, a telkek értékesítése az pedig az éves értékesítési terv összeállításánál kerül fel, hogy mit tudunk feltenni. Azt még külön lehetne bontani, hogy a telkek közül mi az, ami egyébként értékesíthető, tehát nem 12 négyzetméteres csonkatelek, amit valamikor egy kiszabályozása a főváros kisajátított, de nem történt meg az útszélesítés, és most próbálkozhatunk vele. Köszönöm.
Köszönöm vezérigazgató úr tájékoztatását és kiegészítését. Értelmezve a szavakat, én örülök, hogy itt egy érdeklődés esetén, képviselő érdeklődés esetén egy konstruktív együttműködésnek nézünk elébe, ellentétben esetleg más cégekkel. Tehát magam részéről köszönöm. Sorrendben, Sós úr.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én javasolnám, mert mi is hasonló problémával szembesültünk a kerületben. Józsefvárosban elég nagy az ingatlan állomány és sok vizes pince, meg ilyen helységekkel találkoztunk. Mi, hát nem lesz túl hatékony, de ezeket a 6 négyzetméteres piciket felajánlottuk mi a társasháznak, mert ugye közben még fizetjük a közös költséget, ami folyamatosan deficitet termel, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne megpróbálni, hát ha elviszik, mert az csak nyeresség a fővárosnak. Illetőleg, amit itt most elsorolt vezérigazgató úr, azt megkérhetném, hogy a bizottság tagjainak küldje ki egy kis tájékoztatóba, és akkor így. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Budos Andi.
Nem én jövök. Ott lent. Ott vendég.
Szerintem az... Bocsánat. Azt hittem, vezérigazgató úrnak maradt benyomva, illetlen. Képviselő úr.
Köszönöm szépen. Illetve igazgató úrnak is köszönjük szépen a válaszokat. Egyrészt rendkívül hasznosak tartom őket. És köszönöm szépen a felajánlást. Igen, az ilyenekkel mindig szívesen élünk. Én sok szempontból, meg mi sok szempontból szerencsések vagyunk, mert feladatkörből, meg időből fakadóan is mondjuk egy ilyen bizottsági ülésen részt tudunk venni, egy olyan előadáson is szívesen részt veszünk, de mondjuk egy ilyen ingatlan hasznosításánál nem feltétlenül én vagy mi vagyunk a célközönség, hanem a magyar vállalkozók, és ennek az előterjesztésnek pont az a célja. Tudom, hogy sok szempontból lehet, hogy feleslegesnek tűnik ennek az információnak a feltöltése, de én magam azt sosem tudom megszűrni. Lehet, hogy lesz olyan valaki, aki pont egy említett társasházban él, és akkor elkezd ezen ötletelni, és akkor ő fogja önöket megkeresni, hogy mi lenne, hogyha ahelyett, hogy fizetnék a közös költséget, a társasház azt átvállalná. Illetve ezen felül fel is hívnám a figyelmet az előterjesztésemnek a második pontjára, amelynek pont az edukáció és a figyelemfelhívás a célja. Tény és való, hogy a BFVK-nak a honlapján ezek fent vannak, de nagyon sokan nem tudnak róla, és tényleg, hogyha a lehető leginkább, a korábban is említettem, vállalkozó barátok szeretnénk lenni, akkor, hogyha ezek könnyen elérhetőek, akkor bízom benne, hogy surlódásmentesen ezek a kapcsolatok létrejöhetnek, és akkor lehet, hogy csak egy kicsit jobban, de javul a vagyonportfóliója a fővárosnak is, illetve több lehetőséget tudunk biztosítani az embereknek. Remélem látja, hogy ennek az előterjesztésnek nem egy pótlás vagy törlés, hanem inkább egy javítás, kiegészítés a célja. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Budos Andrő.
Igen, én úgy olvasom ezt az előterjesztést, hogy ez a fővárosi önkormányzat ingatlanaira vonatkozik, nem a BFVK által üzemeltetett, tehát nem csak a BFVK által üzemeltetett ingatlanokra, annyi, hogy a BFVK segítségét kéri abban, hogyha már nekik megvan, vagy önöknek megvan a tudása ehhez, akkor a többi hasznosítható ingatlant is egy csokorba fogva egy olyan adatbázist kínálni a vállalkozásoknak, ahol rá tud keresni, hogy nekem 20 négyzetméterre van szükségem valahol a belvárosban, nézzük meg, hogy a fővárosnak van-e olyan hasznosítható ingatlan, ami megfelel az én vállalkozásom igényeinek. Tehát ez erről szól, ez egy szolgáltatás a város kis és közép, vagy egyéni vállalkozóinak, startupereinek. Tehát Ez nyilván munka összeszedni ezeket, de gondolom ezek az adatok mindenhol megvannak. A BFVK listaszerűen hozza, nem adatbázisszerűen, vagy legalábbis kifelé ez nem látszik, hogy kereshető lenne. Tehát ez lenne a cél, hogy próbáljunk meg 21. századi közszolgáltatásokat, modern közszolgáltatásokat biztosítani a budapesti vállalkozásoknak. Feltételezem, hogy ma már mindenhol vannak olyan rendszerek, amik alapján ezt meg lehet tenni, össze kell gyűjteni a gazdasági társaságok hasznosítható ingatlanait is, egyéb intézmények hasznosítható ingatlanait is, és akkor ez felkínálható lehetne. Én ezt így olvasom.
Köszönöm. Sors György úr.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Lenne egy olcsó és átidaló megoldás, szintén kerületi példa, hogy az ilyen üres ingatlanokra kiteszünk egy matricát, hogyha érdeklődik iránta, hívja fel. Elég elég sok visszajelzés érkezik rá, tehát mi azt szoktuk csinálni, hogy amik ilyen forgalomképtelen vagy nagyon rossz állapotú ingatlan, kirakunk rá egy matricát, érdeklődjön a nálunk VGK-nak hívják a vagyonkezelő céget, szerintem ezt érdemes lenne átgondolni, illetőleg a lakásokkal kapcsolatban szintén lenne egy javaslatom, hogy érdemes lenne lakásbérbeadáson úgy olyan pályázatot kiírni az ilyen rossz állapotú ingatlanokra, hogy felújítási kötelezettsége. Tehát úgy biztosítanánk fiataloknak lakhatást, hogy kiírjuk ezeket az ingatlanokat 15 éves bérleti szerződéssel, cserébe pedig vállalják a felújítási költséget. Szerintem elég sok jelentkező lenne rá, aki hajlandó lenne egy hosszabb lakhatásért cserébe felújítani az ingatlant. Én ezt átgondolandónak találnám, hogy esetleg ebben gondolkodjunk, és a lehetőséget biztosítsunk a fiatalok lakhatására. Köszönöm szépen.
Tavamészéről köszönöm szépen a érdekes gondolatokat, javaslatokat. Amennyiben más kérdés is, még mindig bocsánat, főigazgató úr.
Köszönöm szépen, csak ez az utóbbi ihletett meg. Szerintem ez egy nem jó társadalompolitikai irány, hogy azoknak, akiknek van pénze, azoknak adunk lehetőséget, és ezzel elvesszük azoktól a lehetőséget, akiknek meg nincsen akkora pénz, hogy felújítsanak egy lakást. Ezzel szemben van egy jobb dolog. Van a fővárosnak kitárgyalva lakhatási programra a Európai Uniós forrásból. Ezeket az Európai Unió forrásokat megkapjuk, és ezeket a lakásokat felújítjuk. Például a Bürök utca, és még pár ilyen lakásunk van. És ebben csodát tudnánk csinálni. Ennek az ellenkező egyezt, hogy pénzt elbukja Magyarország, és nem csak lakások nem lesznek felújítva, nem csak emberek nem tudnak oda beköltözni, hanem el is vesztjük ezeket a pénzeket egészen. Úgyhogy szerintem inkább azon kéne gondolkozni és dolgozni, hogy hogyan tudunk ezekhez a forrásokhoz hozzáférni, és ezáltal jobb legyen azoknak a budapestieknek, akiknek nincs esélyük arra, hogy 5-6-7 millió forintjuk legyen egy lakás felújítására.
Köszönöm, Sors György úr.
Erre is volt egy működő gyakorlatunk Józsefvárosban, úgy írtuk ki a pályázatot, hogy egyrészt a beruházási költség 30%-át lelakhatták, tehát addig ingyen laktak benne, illetőleg akiknek problémája volt, és nem tudott esetleg erre banki hitelt fölvenni, annak pedig segítettünk egyéb más megoldásokba. Tehát ott először is fölmérném az igényt, hogy hányan jelentkeznének egy ilyen pályázatra, szerintem rengetegen, nálunk borzasztó sikeresek voltak. Megspóroljuk azt, hogy nekünk közbeszerzést kelljen kiírni a lakásfelújításra, évek mennek el ebben, és sokkal drágább, mint hogyha az ember saját maga csinálja a lakását. És ez egy hirtelen jó lehetőség, rövid határidőn belül arra, hogy a pályázók lakáshoz jussanak, és ne ott álljon és rohadjon az ingatlanunk évekig, amíg várunk valamire, meg majd jó drágán felújítjuk, hanem adunk lehetőséget a fiataloknak arra, hogy pályázzanak. Aki anyagilag ezt nem tudja megtenni, annak pedig segítsünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Úgy gondolom alaposan kiveséztük a témát, bár ez az a téma, amihez majdnem mindenkinek lenne gondolata, de szerintem ideje lezárni ezt a napirendet. Kérem a tisztelt bizottságot, fejezze ki támogatását ezen pont esetében. Elfogadva három tartózkodás hét, igen. Köszönöm szépen. Tisztelt vendégeink közül kérem, hogy aki jogosult zárszakaszban marad, ez maradjon, aki pedig nem, ott az átállás ideje alatt, ami kb. 1-2 perc, kérem, hogy hagyja el a termet, és remélem, hogy a három napi rendi pont, ami zárszakaszban tárgyalandó, aránylag gyors megtárgyalásra tud kerülni. Utána folytatjuk a nyílt szakaszt. Köszönöm. Hogy véletlen vagy? Igen. Akkor most jönne az egyébként eredeti 22. napi rendi pont, a Petőfi híd. Igen, és utána akkor haladunk gyorsan végig a többi tételem.
Nekem nem az jön, vagy nem
jól? Nem, módosítottuk. Tehát a 22-est elővettük a BKK kérdésére. Sikerült? Akkor nyílt szakasz természetesen, tehát az eredeti 22-es, amihez ugye a tegnapi KKVB bizottságon történt módosítás előterjesztői befogadással, ez kiosztásra került, itt a bizottsági tagoknál, legalábbis remélem mindenki tisztában ezen tartalmával, illetve akkor a BKK képviseletében, hogyha egy-két szót hozzászól, ha nem, akkor szavazzunk, de megköszönöm a kerületi tájékoztatást.
Egy tényre szeretném felhívni az előterjesztésben foglaltak szerint a figyelmet. Ez a forrásszerződés az engedélyezési tervek elkészítéséig tartalmazza a fedezetet. Utána kell dönteni a kiviteli tervnek a pontos tartalmáról, és újra ahhoz szükséges leendő forrásnak a megteremtéséről. Tehát ez jelenleg csak az engedélyezési tervek elkészítéséig és az engedélyek beszerzéséig tart ez a forrásszerződés. És köszönöm. Ugye ezért is keretmegállapodásban készítettük elő a tervezési szerződést, hogy majd akkor kell lehívni. Köszönöm.
Köszönöm a kiegészítést. Egyéb kérdés észrevételt bizottsági tagoktól nem látok, úgyhogy akkor kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva, köszönöm szépen. Az eredeti sorrendben haladunk akkor tovább, 8A-tól F-ig az elővásárlási jogokhoz kapcsolódó előterjesztések következnek. Kérdés észrevételt a bizottsági tagoktól nem látok, úgyhogy kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva, köszönöm szépen. Következő napi rendi pont az eredetiek szerint akkor ez a 9-es javaslata a Szabó AKFT-vel kötött Budapest 9. kerület Könyves Kálmán körúti gyalogos aluljáróban lévő nem lakás célja szolgáló 68 négyzetméteres alapterületű helyiség bérleti szerződésének rendes felmondására. Az anyagtanulsága szerint hosszú évek óta a Népligeti aluljáróban nemes egyszerűséggel kocsmaként szolgáló helyiségről van szó. Nyilván lesz egy közönség, aki sajnálja, hogyha ezt felmondjuk, illetve a felmondási jogával a főváros, és ez megszűnik, de reméljük, hogy valami hasonló és magasabb színvonalú funkcionalitásnak ad majd helyet. Sós úr.
Köszönöm szépen, igen, ez a Fradinak egy bemelegítő kocsmája, lehet ezt így mondanom, és egy elég ikonikus hely. Tehát, ha olvassuk az előtte 92 óta, még fiatal koromban, megmondom őszintén, én is ittam ott sem, még amíg fogyasztottam alkoholt. Úgyhogy én azért ezt így árgolom. Abszolút egyetértek magával az irányelve, hogy ne legyen szeszes italálisítás, tökéletesen egyetértünk. Csak azért ez egy tényleg egy olyan ikonikus fradi hely, amit én nem érzem. Tehát, na, nagyon nehéz döntés, mert fradistaként azért az ott egy fontos, ikonikus hely, úgyhogy itt most nem maragszanak bennem a Fradi fog győzni, úgyhogy most az érzelmeimre fogok hallgatni, és nem a szakmai hozzá. Köszönöm szépen.
Főigazgató úr.
A főváros ma már nem is adhat kocsmának helyet, tehát hogy ez az utolsó, ahol még van. 1992-ben jött létre ez a szerződés. Maga a négyzetméter ár is azért majd találkozni fog a bizottsága. Ugye döntés volt arról, hogy legyenek ott bérbeadva, és hamarosan érkeznek olyan előterjesztések, hogy jól látszik, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon. Biztosan van kultikus értéke, de nagyon alacsony árat fizet. A kettő, nyilván a szeszes ital árusítás, kocsomai funkció nagy mértékben összefügg azzal, hogy ott az aluljáróban milyen helyzet van gyakran. Biztos a Fradi meccsek előtt nem, meg a Fradi meccsek utána nem, csak mindig máskor, de hogy hát ez sajnos ez egy ilyen. Úgyhogy én értem, hogy a sport és a sör összekapcsolódik, de lehet, hogy ebben az esetben mérlegelni kellene, hogy ha akarunk tenni valamit a Népliget biztonságáért, akkor ezt egy hasznos lépés ennek a téren. És ezért fontos, ugye ez egy olyan szerződés volt 92-ben, nincsen rendkívüli felmondás benne. Tehát most egy ilyen egyéves felmondási időben operálunk.
De rendes van.
Hát igen, de egy egyéves idő. Tehát ami azért... Igen, de van. Hogy ne lenne? Hiszen különben hogy csinálnak?
Köszönöm a kiegészítő gondolatokat. Egyéb kérdés észrevételt nem látok, úgyhogy mindenkinek a saját érzelmeire bízom a döntést. Indítsuk a szavazást, kérem. Három nem, hét igennel kénytelenek vagyunk tudomásul venni. Reméljük, valami közben sem megoldás születik az új bérlővel, majd egy év múlva. Köszönöm szépen. 10. napi rendi javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Virágértékesítő Kft. Között Budapest 13. kerület nyugati tér aluljárában található 6,96 négyzetméter alapterület raktárfunkció helység bérbevétele tárgyában bérleti szerződés megkötésére. Az előterjesztés tanulsága szerint jelentős elmaradás és jogcím nélküli használat kerül most pótlásra. Jól értelmeztem, ugye, hogy akkor itt visszamenőlegesen befizeti a díjakat. Részemről nincs kérdés, bizottsági tagok részéről, amennyiben szintén nincs, akkor kérem szavazzunk. Egyhangulag elfogadva köszönöm. 11-es napirendi javaslat Budapest első kerület 6696/2/A helyezett számú úgynevezett sziklakórház ingatlan értéknevelő felújításait és beruházásait meghatározó, azok feltételeit szabályozó beruházási megállapodás 3-as számú módosítására. Amennyiben itt sincs kérdés, észrevétel az anyag szerintem egyértelmű volt. Kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva köszönöm. Szociálpolitikai ügyek következnek 12-ától jég összevontan, ahogy azt a napirendnél megszavaztuk. Részemről nincs hozzá kérdés és szövétel, amennyivel a tisztelt bizottsági tagoktól sincs. Kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva köszönöm. Egyel csökkent a létszám, de a jegyzőkönyv kedvéért 9 fővel ugyanúgy határozott képesek vagyunk. 13-os napján tájékoztató a méltányossági jogcímen történő bérbeadásról. Érdeklődök az előterjesztő részéről. Van-e? Ha nincs, nincs. Bizottsági tagok részéről. Ha nincs kérdés, akkor kérem szavazzunk. Bocsánat. Tájékoztató. Én támogatom mindenképp az leírtakat. Akkor a következő 14-es javaslat. Budapest Módszertani Szociális Központ és intézményei 1039 Budapest Lehel utca 20 szám alatti ingatlan felújításra vonatkozó intézményi engedélyöket egy jóváhagyására reményeink szerint jóváhagyás után lakhatás célja szolgáló méltányos életfeltételeket biztosító ingatlan jön létre. Amennyiben kérdés észrevétel nincs, akkor itt viszont teljes sokkal kérem szavazzunk. Thank you. Atyám Urak elfogadban. Köszönöm szépen. 15-ös napján egy javaslat a BFK az ERT lakásgazdálkodási feladatai kapcsolatos engedélyokiratok és megvalósítási megállapodások jóváhagyására. Vezérigazgató úr, esetleg egy tömör összefoglalót megköszönök.
Köszönöm. Ugye itt két, összesen négy pontja van ennek a napirendi pontnak. Az első kettő az engedélyokirat módosítások, a második kettő pedig, ahogy elkezdtük, az éves tervünkben szerepelt öt lakásnak az engedélyokirata, illetve a önök javaslat alapján bekerült 2x20 lakásnak a felújítása. Részben 20 az a vállalkozói bevonással, 20 pedig a BFK saját szakmunkás állományával. Köszönöm.
Mélem, hogy akkor minél hamarabb, illetve hát az ütemezés szerint ebből méltányos, méltó lakhatásra alkalmas ingatlanok lesznek. Dr. Huteri Borbál.
Köszönöm. Én nekem csak egy valamit nem értettem, azt hiszem az elsőnél, ami egy módosítás volt a Betesda utcánál, ott azért van szükség módosításra, mert hogy a műszaki ellenőrnek a költsége nem volt betervezve, és hogy ez hogy lehetséges, hogy nincs betervezve, tehát hogy ez így utólagosan kerül elő. Köszönöm.
Ez mindig a pénzügyi lehetőségek függvénye, tehát a engedély okiratokban, amikor lezárul egy munka, akkor kiderül, hogy az arra betervezett összeg az abban mennyi marad meg. És amikor a harmadik számú módosítás volt, amikor csak a kivitelezésre tudtunk összesöpölni annyit ezekből a megmaradt pénzekből, akkor azért tettük meg, hogy minél hamarabb be tudjunk szerződni közbeszerzéssel és mindennel. Most maradt még annyi, hogy ezt hozzá tudtuk tenni, ezt a 3 vagy 4 millió forintot. Tehát ez az anyagi lehetőség. Ugye nem tudunk új forrást bevonni, tehát mindig az engedélyezett okiratoknál betervezzük mi a műszaki ellenőrt is, csak amikor nem volt rá annyi pénz, akkor annyit tudtunk összeszedni, hogy legalább a kivitelezést indítsuk el. Ugye a tervezéssel indul mindennel, tehát mivel bevonjuk a műszaki ellenőrt, addig tudjuk összeszedni. És ezzel tudom, hogy főigazgatóat is idegesítjük ezzel sok módosításokkal, de ez ebből adódik, hogy nagyon nehéz kiszámítani. Itt például ugye 3 lifttel indultunk az elején, a végén olyan nagy volt a emelkedése az áraknak, hogy csak 2 lifttel tudtuk. Tehát ezért szerepel most a Betesda és a Kassáknak a liftje. Tehát ez az oka.
Köszönöm. És akkor, ha most nem sikerülne fedezetet találni a műszaki ellenőr, akkor mi lenne? Akkor elkészülne a beruházás, de nem lehetne használatba venni?
Nem. Akkor valami olyan másik engedélyokötet állítottunk volna le, amit nem valósítottunk volna meg. És úgy...
Köszönöm. Egyéb kérdés észrevételt nem látok. Kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva köszönöm szépen. Következő 16. napirendi javaslat Budapest főváros levéltára e-levéltári projekt megvalósítása ellenőrzésű 008461 azonosító számú engedélyokirat első számú módosításának jóváhagyására. Korábbról ismerős téma, anyag egyértelmű volt szerintem. Igen. Úgyhogy amennyiben újabb kérdés észrevétel nincs, kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva köszönöm. Következő 17-es javaslat tulajdonosi nyilatkozat kiadására Esztergom budapesti főegyházmegye által megvalósítani kívánt fejlesztéshez kapcsolódóan. Szintén egyértelmű az anyag. Kérdés észrevétel szerintem lesz? Nem lesz. Akkor kérem, szavazzunk. Egy hangulag elfogadva köszönöm. 18-as. Javaslat elvi előzetes tulajdonosi hozzájárulás kiadására a Világi Zsidóiskola Alapítvány által megvalósítani kívánt fejlesztéshez a MOL új Európa Alapítvány zöldoázis pályázathoz kapcsolódóan. Részemről ugyanaz, mint a korábbiak. Egyértelmű anyag. amennyiben kérdés észrevétel nincs bizottságunk részéről, kérem indítsuk a szavazást. Köszönöm szépen. 19. Javaslat a Kolpin Oktatási és Szociális Intézmény fenntartó szervezet által használt 11-25 Budapest Mátyás Király 29 szám alatt ingatlant érintő döntések meghozatalára. Dr. Hudirei Volbára.
Köszönöm, hogy én ezt jól értelmezem, mert érzem, hogy ez valamilyen atipikus dolog, és hogy kérhetek egy kis felvilágosítást. Köszönöm.
Abszolút atipikus, tehát ugye az van, hogy az iskolai épületeket mi a törvény alapján oda kellett adnunk használatba, vagyonkezelésbe az intézményeknek. Ők ezeket szabály szerint nem adhatják tovább. Tehát egyébként még hozzáteszem, még azt sem csinálhatnák meg, hogy bérbe adják, nem tudom, focira, bármire. Nem biztos, hogy jó ez a szabály, hogy ez volt a törvény, de most ez nem tudunk csinálni. Megkeresett minket ez az iskola, hogy telepítenének egy mobilátjátszótornyot, ennek lenne bevétele, és ebből ők tudnák az iskolájukat fejleszteni. De beleakadtunk abba, hogy ők ezt nem csinálhatják meg, hiszen ugye nem adhatja tovább. Azt a atipikus megoldást találtuk ki, és nyilván ugye nem mondom, hogy ezt állandósítanunk kell, de mi ebben az esetben azt gondoltuk, hogy ez egy helyes eljárás, hogyha azt mondjuk, hogy mi ezt engedélyezzük a létrehoztát. Egyébként kértük, hogy a szülői nyilatkozatot adják be, tehát hogy ne legyen ebből félreértés, hogy nem tudom, valakinek a verziója van, hogy az iskolára van telepítve egy átjátszó torony. Ezt ők beküldték a szülői munkaközösségnek a hozzájárulását. Viszont ugye ezt a forrást mi kapjuk meg, és ezért, hogy ez az iskolának jó legyen, így adjuk át neki. Tehát ezt a megoldást találtuk. Olyan megoldás, hogy közvetlenül az iskola szerződjön, nem lehetséges. Még egyszer mondom, egyébként ezeket a vagyonkezelési szerződéseket, hogyha nem változik meg a iskolák fenntartása rövid időn belül, akkor ezeket át kell gondolni, mert ez így nem jó az iskolák számára se, hogy nem lehet egyébként nekik bérbe adniuk, akár átmenetileg se egyes részeiket.
Köszönöm a kiegészítést. Egyéb kérdés észrevétel hiányában kérem indítsuk a szavazást. Egy hangulag elfogadó. Köszönöm. 20-as javaslat Budapest 12. kerület Istenhegyi út 84/B szám előtti közterületi ingatlan zöld felületének fejlesztése, fenntartása vonatkozó megállapodás megkötésére. Ugyanaz, mint a korábbiak, egyértelmű az anyag, amennyiben kérdés észrevételben jelezzük, hanem akkor kérem indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadó. Köszönöm szépen. 21. Javaslat a fővárosi vízművekkel egyes víziközmű fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében megkötött szerződések és a kapcsolódó engedélyok módosítására. Többé-kevésbé szokásos téma. Amennyiben nincs kérdés és észrevétel, hozzászólás, kérem indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva. Köszönöm. Eredeti napirendben, legalábbis a kiküldött anyagban itt szerepelt a Petőfi, de ugye előre hoztuk, megszavaztuk, így akkor a 23-as javaslat jogi és magánszemélyek beruházásában megvalósult víziközmű vagyonelemek átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára. Ha van kérdés és észrevétel, tárgyaljuk meg. Ha nincs, kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva. Köszönöm szépen. A korábbi szokások szerinti érdemi szakasz végére értünk. Az egyebek van már csak hátra, amit az elején említettem. Kérdezem esetleg kollégáimtól, hogy van-e bármi módosulás, esetleg bárki jött, nem jött, akkor ilyen körben folytatjuk tovább. Ennek megfelelően aránylag tömören. Rossz érzésem van, úgy hangulat tekintetében. Én szerintem azért dolgozunk itt mindannyian, hogy segítsük a főváros életben maradását, működését, gazdálkodását, átláthatóságát, budapestiek életminőségét, ami egy párbeszédet, konszenzusos megoldások kialakítását kívánná meg, de hát a párbeszédhez kell az a pár, aki beszél. És lehet akkor jogilag megnézni, alátámasztani, kifogásokat keresni, hogy miről tudunk, vagy nem tudunk beszélni. Szerintem a bizottsági üléseken voltak már mindenféle külső szereplők, és meghallgatásra is kerültek, nem csak hivatali dolgozók, vagy tisztségviselők, teljesen külső szereplők is, sőt közgyűlésen is, utalnék csak akár a Szigetre, vagy bármire. De ebben a teremben is az én elnökhetem alatt szerintem már lakossági igények is voltak, amikor éppen valamilyen fakivágás vagy egyéb témák voltak. Szerintem ez is elég fontos téma lenne. A hozzám eljutott hírek alapján az eljárás, amiről beszélünk, abszolút nem szokásos. Nem Budapest családbarát, és szerintem kb. Védhetetlen. De természetesen magunkba fölösleges beszélgetnünk, azonnal megadom főjegyző úrnak a szót. Én úgy gondolom, hogy egy kivizsgálás megér, amit főigazgató úr megígért a felügyelőbizottság BK-n felügyelőbizottsági anyagait. Én várom. A döntés előkészítő anyaggal, ott más emlékeink vannak, én csak videón néztem tegnap a közvetítést, amíg elérhető volt. Ott szerintem nem hangzott el, hogy ki volt az előterjesztő, legalábbis nem kijelentő módban. De akkor örömmel látnám az előterjesztést, annak indoklását, elvégre gazdasági szakemberekről beszélünk. A magam részéről is annak tartom magamat, és van céges vezetési tapasztalatom, kb. Azzal is tisztában vagyok, hogy mekkora belső ellenőrzési kapacitás, az adott dolgozók hány százaléka a forgalomhoz kapcsolódóan, milyen bérezés, ami túlzás elvárható, vagy összehasonlítási alap, és hogy hol van értelme különböző jogszabályi iránymutatások alatt, vagy alapján kiszervezni ilyen tevékenységet, és hol semmi értelme kiszervezni ilyen tevékenységet. Úgyhogy remélem, hogy tudunk ebben egy párbeszédet folytatni közös érdekeink és a fővárosiak, meg a főváros költségvetésének érdekében. Terveim szerint, ha ezeket az anyagokat megkapjuk, remélem a hangfelvételeket is megkapjuk hozzá, úgy tudom, hogy a felügyelőbizottsági ülések a hanganyag rögzítése kerül. Akkor március folyamán egy rendkívüli tulajdonosi bizottsági ülést megfelelő létszámban remélem össze tudunk hozni. Köszönöm szépen. Főjegyző úr.
Igen, én kifejezetten csak ügyrendi jelleggel szerettem volna hozzászólni, hogy az, hogy itt jelen esetben nem jelentek meg a felügyelő bizottság tagjai, azt gondolom, hogy abból semmilyen következtetés nem vonható le. Amit tudunk, az, hogy a tegnapi bizottsági ülésen az elnök úr hozzá eljutott hírek alapján kérdéseket tett fel teljesen napirenden kívül a BKM képviselőjének, akik ebben nem tudtak megnyugtató válaszokat adni. Majd ez alapján elnök úrhoz fordult, hogy hívja fel a felügyelőbizottság tagjait. Én azt gondolom, hogy van jogszerű módja annak, hogy egy ilyen döntés kapcsán a képviselők, a bizottsági elnökök kérdéseket fogalmazzak meg, és arra választ kapjanak. Ennek nyilvánvalóan az egyik leghatásabb módja az, hogy a főpolgármester úr bármilyen ilyen felvilágosítás kérésre köteles válaszolni, illetve a tulajdonosi bizottság vagy bármely bizottság a cégek vezérigazgatóit meghallgathatja. Itt én azért akartam szólni, mert ugye nyílt ülésen vagyunk, és azért ezzel az üggyel kapcsolatban úgy, hogy bárki bármilyen konkrét döntés mögöttes megfontolásairól, eljárásáról ismeretekkel rendelkezni, olyanok hangzanak el a részvevő szereplőkről, vagy magáról a döntésről, aminek semmilyen jogi háttér megalapozásága nincs, és igazából bármilyen ezzel kapcsolatos felelősség megállapításának sem egy ilyen bizottsági ülés a terepe. És ezt mondom úgy, hogy bármely felügyelő bizottsági tag, azt gondolom egy ilyen meghívásnak nem feltétlenül köteles eleget tenni. Ahhoz viszont minden képviselőnek joga van, hogy a főpolgármestertől egy ilyen gyanú vagy kérdéssor kapcsán konkrét kérdésekre választ kapjon. És én, ha jól tudom, a főpolgármester úr erre ígéretet is tett, hogy e vonatkozásban a szükséges információkat azt kérőknek rendelkezésére fogja bocsájtani.
Köszönöm. Sors György.
Köszönöm szépen. Mivel nem vagyok teljesen képbe, ezért javasolnám a napi rend végén egy pár percre tegyük zárt ülés, hogy is képbe kerüljünk, hogy tegnap egész pontosan mi történt, vagy akkor ülésen kívül valahogy tájékoztassanak. minket, mert most megmondom őszintén, egész pontosan nem tudom, csak az az információ ma, hogy meghívtuk az ülésre a felügyelőbizottság elnökét és tagjait. Ehhez szeretnék annyit hozzátenni, ugye a felügyelőbizottságoknak a működés, én is voltam felügyelőbizottsági tag, ugye itt az ember a magánvagyonával felel a cég működéséért, tehát hogyha egy döntéshozó szerv, már pedig mi azok vagyunk, egy tulajdonosi bizottság, és fölmerülnek bizonyos kérdések, akkor szerintem elvárható az, hogy ha nem is a teljes felügyelőbizottság, de a felügyelőbizottság elnöke az részt vegyen a bizottsági ülésen. Mert ugye elég korlátozott az információink is, amit Árpád mondtál múltkor is a párral ezelőtti napirendnél, hogy 167 oldal. Igen. Tehát a felügyelőbizottságnak úgy kéne működni, hogy szorosan együttműködik például a bizottságokkal. Tehát én nem tartom azt abszolút ördögtől valónak, hogy bizonyos napi rendpontoknál például majd szívesen láttam volna, hogyha fölmerülnek olyan jellegű kérdések, az egy megnyugtató, hogyha a felügyelőbizottság elnöke esetleg részt vesz ezeken a bizottsági üléseken, ugyanis a napi működés az nem elvárható ennyi cégnél, hogy a bizottsági tagok teljesen képben legyenek. Mi csak abból tudunk tájékozódni, amit az előterjesztésekben olvasunk, de attól függetlenül fölmerülhetnek olyan jellegű kérdések, ami megnyugtató választ esetleg a felügyelőbizottság elnökétől kaphatunk. Ezért én javasolnám elnök úrnak, hogy tegyük be ezt az ügyrendünkbe lehetőségként, hogy szabályozza természetesen, hogy az adott fővárosi intézménynek a felügyelőbizottsági elnökét meghívjuk a bizottsággyűlésre, és adott esetben tudjunk nekik kérdéseket feltenni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Csak egy gondolat, hogy szerintem a holnapi közgyűlésen ezen téma apropóján, vagy ehhez is kapcsolódóan lesznek módosító javaslatok. Főjegyző úr.
Csak annyit szerettem volna, hogy nincs ok zárt ülést elrendelni, tehát hogy igazából én nem látok erre.
Nem, Bújdos Andrea.
Lehet, hogy már annyira nem érdekes, mert fogunk erről beszélni, de csak szerettem volna megerősíteni, hogy a BKM-nek az SMS-ében, vagy alapítókiratában is benne van, hogy a felügyelőbizottságnak kötelessége értesíteni az alapítót és azokat a bizottságokat, akik felügyelik a működését, hogyha valamilyen üzletpolitikát vagy a társaság érdekeit érintő komolyabb döntések születnek, itt nem születtek ezért, vagy itt nem értesítettek ezért. Ezért vártuk azt, hogy ezt tisztázzuk. Teljesen igaza van főjegyző úrnak, hogy mi is csak abból tájékozottunk, ezt javaslom Sorsornak is, nézzem meg a tegnapi KKBB-t, ha elérhető, mert ha minden igaz, nem elérhető. De tegnap merült fel ez az egész dolog, onnan indult ki ez a mai beszélgetés, illetve az elnök úr levele. Valóban ennyi lett volna a cél, hogy tájékozódjunk ebben az ügyben, hogy mi történt, és az hogyan felel meg akár a fővárosi önkormányzat érdekeinek, akár a fővárosi önkormányzat értékeinek is. Ennyi.
Köszönöm, főigazgató úr.
Igen, csak hogy nehogy itt homályba hagyjuk a dolgot. Egyébként én közben a YouTube-on megnéztem, fel van a bizottsági ülés, tehát ezt tudom nézni.
Mielőtt bejöttünk, még nem volt.
Igen. Nem mire. Tehát arról van szó, hogy a BKM vezérigazgató előterjesztésére a felügyelőbizottság tárgyalta a belső ellenőrzésre vonatkozó szervezeti átalakításokat. A felügyelőbizottság ezt elfogadta, egy hibrid modell jött létre, belső dolgozókkal, illetve külső, már BDK, a beolvadó BDK belső ellenőrzésre ellátó céggel közös belső ellenőrzést vezettek be. Ennek az oka, amit az elején is elmondtam, költségmegtakarítás volt, ezt a felügyelőbizottság támogatta. Ezt az előterjesztést ígértem, hogy elküldjük, és akkor ezt mindenki meg tudja nézni. Szerintem az, hogy a tegnap 5 órakor behívni a felügyelőbizottságot ide, hogy akkor itt jelenjenek meg napirend nélkül, erre mondtam azt, hogy akkor, hogy el tudják olvasni a felügyelőbizottsági anyagot, bár szerintem okafogyott, mert holnap úgy látom ebben napirendre akarja tűzni a közgyűlés ezt a kérdést, vagy legalábbis egy napirend kapcsán majd úgyis lesz róla szó. De hogyha ezek után is a bizottság ezt erről akar tárgyalni, akkor nyilván nyílt ülésen minden lehetőség megvan. Sem olyan nincsen ebben jelenleg már, ami zárt ülést képezni. Ezért mondtam ezeket az információkat. Egyébként az a cég, aki ezt ellátja, ezt a feladatot. Én is tájékoztatást kértem tegnap este, hogy nyilvánvalóan ilyen szinten nem kell képben lennem. Az a cég, aki ellátja, a BDK-nál látta el referenciai alapján több önkormányzatnak és nagy állami cégeknek dolgozik, tehát meglévő Szeged önkormányzata, csak erre mondom, hogy azt talán nem vádolják a neres összefonódással, de nyilván van benne nagy állami cégek, fővárosi színházak is, hogyha jól emlékszem a referenciák között, de ezeket mindezt a tájékoztatásban van a előterjesztésben, és ez alapján akkor meg tudják hallgatni akár a BKM vezérigazgatóját, aki az előterjesztést tette, és el tudja mondani, hogy miért írta meg ezt az előterjesztést, és miért gondolta, hogy ez egy jó megoldás. Erről szólt, tehát nincsen benne nagy titok. Tegnap valóban egy nehézséget okozott, hogy egy váratlanul egy napirend kapcsán megkérdezte ott a bizottság elnöke. Én őszintén szóval ilyen szinten aztán tényleg nem voltam tájékozott a dologba, és most ebből keveredik egy olyan, hogy itt elhallgattunk dolgokat, és nem mondtuk el. Most ha elhiszi, elhiszi, ha nem hiszi, nem hiszi. Úgy látom, nem hiszi, sajnálom. Köszönöm.
Köszönöm a kiegészítést. Abszolút nem kívánok magyarázkodni. Semmi okom nincs rá. Inkább deklarálom csak, hogy vagy mindenkinek, közönségünknek az emlékezetében, hogy ebben a teremben én nem nagyon, egyáltalán nem vontam meg a szót, szerintem még soha senkitől mindenki elmondhatta a véleményét. És a bizottsági, más bizottsági elnök kollégáim kérését is folyamatosan teljesítem. Ha tegnap kaptam a Vitézi úrtól egy ilyen hivatalos felkérést, én akkor kiküldtem még azt a levelet, meghívtam az érintett három felügyelőbizottsági tagot, több idejük volt rá, mint amennyi egyébként a BKM belsőáramozási csapatának szembesülni a kirúgással. De ennyi csak a hozzáfűzni, valami egyébként haladunk természetesen a hivatalos úton. Véres úr.
Köszönöm szót, elnök úr. Nos, én arról beszélnék picit, hogy most már picit több mint egy éve működik ugye az a rendszer, hogy nem a képviselők delegálnak felügyelőbizottsági tagokat, hanem ugye ezt a pártok azt mondták, hogy ezt most így nem tudják megtenni, és így vannak ugye benne a önkormányzat munkatársai. Átgondolhatjuk azt is esetleg egy év után, hogy ez mennyire volt szerencsés vagy jó döntés. Ugyanis ugye a felügyelőbizottságnak két fő feladata van, ahogy én tudom, az egyik a törvényességi, vagy törvényes működésnek az ellenőrzése, a másik a tulajdonosoknak a érdekképviselete általában. Jó. Én azt gondolom, hogy az, hogy jól gazdálkodik egy cég, és az a alapítóknak, a tulajdonosoknak az érdekében történik, ez dolga egy felügyelőbizottságnak. Jelen esetben a tulajdonosok Budapest polgárai. Ki tudja őket képviselni? Hát valójában ugye legjobban még mindig a képviselők tudják, hiszen Budapesten egy viszonylag arányos választási rendszerrel lettünk képviselőnek megválasztva. Tehát nekem dolgom valamennyire ezzel foglalkozni, de hát nem tudok ebben a rendszerben, mert nyilván most a tulajdonosi bizottság tagjaként nem fogok tudni mondjuk 50 fővárosi cégnek a mindennapi ügyeibe folyamatosan nagyon mélyen elmélyülni. Az eddigi rendszerben ugye az volt, hogy delegálhattunk embereket ezekbe a felügyelőbizottságba. Ugye volt politikai támadás azzal kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy mindig a legalkalmasabbakat. Én ezzel azt gondolom, hogy nem volt túl előrelátó az a képviselő, aki teljesen alkalmatlan embereket delegált a felügyelőbizottságból. Szerintem általában olyanokat delegáltak, akik azért át tudták látni a cégek működését, bele tudtak látni ebbe, és tudtak információhoz jutni, illetve tudták ellenőrizni a működést. Mi most képviselőként eldobtuk ezt a lehetőséget tulajdonképpen, mert próbáljuk így a sok ezer oldalakat elolvasni, de valójában pont az a baj, hogy erre nem feltétlenül vagyunk képesek. Úgyhogy ezt csak azért a jegyzőkönyv kedvére azért mondtam el, hogy eltelt egy év ezzel a rendszerrel, lehet, hogy érdemes lenne átgondolnunk, hogy valamilyen más megoldás hatékonyabb vagy értelmesebb-e. Pont azon célok érdekében, hogy jobban ellenőrizzük, illetve úgy érezzük, hogy jobban ellenőrizzük a cégek működését, hogy jobban belelátunk, mert jelenleg egy csomó félreértés is van, hogy egyszerűen nem látjuk, hogy mi van, és az bizalmatlanságot szül. Ha ott lenne egy emberem, aki rá tud fordítani mondjuk havi szinten 20 munkaórát, hogy valamelyik cégnek a működésében jobban belelásson, akkor, és ő azt mondaná, hogy rendben van, akkor én is nyugodtabb lennék. Na, ennyi csak.
Köszönöm a gondolatokat. Magam is, hogy túlságosan nem akarom ragozni, de talán érdemes még egy-két percet, illetve nyilván a bejelentkezőknek megadom a hozzászólást. Csak hogy még egy kicsivel tágabb perspektívába helyezzük ezt a dolgot, összesen két gondolat hozzá, hogy miért van, miért nincs felügyelőbizottsági tag korábbi gyakorlatoknak megfelelően, vagy attól eltérően esetleg képviselők, vagy a főváros közgyűlését alkotó pártok delegáltjai közül. Azért, mert ez felelősség. A felelősséggel vállalták el azok is, akik most vannak, és felelősséggel szeretné elvállalni mindenki egyébként, delegált formában a képviselők vagy a pártok jelölései alapján. Viszont ez a felelősség csak akkor vállalható, hogyha az adott cég vezérigazgatója is élvezi a bizalmat. Ez egyértelműen kimondásra került, hogy nem élvezik a bizalmat. Közgyűlési határozat van róla. Ebben a teremben tavaly lefolytattuk jó néhányszor a cégvezetői bírálóbizottsági pályázat kapcsán a megbeszéléseket. Született döntés. Egyértelmű döntés. Minden esetben született egyértelmű döntés. Aminek nem lett következménye, a főpolgármester úr nem volt hajlandó beterjeszteni sem a közgyűlés elé ezeket a döntéseket. Így nehéz lett volna szavazni róla. A fővárosi képviselők kifejezték véleményüket. FB tagokat akkor fognak delegálni, hogyha a főpolgármester úr tiszteletben tartja a közgyűlés döntését. Teljesen egyértelmű volt a következmény. Itt járunk most. Egyébként két ülés között főpolgármester úr a jelenlegi FB tagokat felkérte, kinevezte, elfogadta. Bárki mást is kinevezhetett volna. Nem volt kötelező elfogadni senkinek szerintem. Nem volt meghatározó, hogy hivatali dolgozónak kell, hogy legyenek. Köszönöm, dr. Hutérő Borbára.
Köszönöm. Én is csak ennyit akartam még hozzáfűzni, hogy függetlenül attól, hogy milyen metódus alapján kerültek kiválasztásra a felügyelőbizottsági tagok, amiről lehet bármit gondolni, de itt egy nagyon konkrét döntés született, amivel kapcsolatban szerintem teljesen elvárható lenne az, hogy ennek a döntés megszületésének a körülményeiről beszámoljanak. Érthetetlen számomra, hogy miért nem tudtak most eljönni és erről tájékoztatni bennünket. Köszönöm.
Köszönöm. Én három bejelentkező van, természetesen főigazgatónak megadnám szót, de utána javaslom, hogy folytassuk majd a felvázolt menetrendben mondjuk márciusban és a megkapott anyagok alapján. Főigazgató úr.
Akkor ez a, amit elnök úr most mondott, deklaráció az azt jelenti, hogy holnap vagy a következő közgyűlésre a színházak esetében delegál, vagy javasolnak majd felügyelőbizottsági tagokat, hiszen azok is cégek, ott is vannak felügyelőbizottságok. Vagy azon cégek esetében, ahol nem volt pályázati kiírás, ott akkor megjön a javaslat? Mert amit most mondott, ebből ez következik.
Szerintem nem teljesen következik. Voltak cégvezetői pályázatok. Én azokról beszéltem. 5 volt. Nem volt pályázat. Szerintem haladunk sorban. De a holnapi közgyűlésen egyértelmű lesz szerintem a színházok esetében is, hogy milyen határozat fog születni. Én a cégvezetői pályázatokra utaltam. Nyilván Budapest költségvetésének a nagyobbik fele, mint a sokszor elhangzott, ezeken a cégeken megy keresztül. Nem tudom, én nem érzékelem, hogy félreértés lenne, vagy hogy magyarázkodnom kellene. Bocsánat, Galambos úr.
Egyetlen egy mondat és pontosítást szeretnék mondani az előzőre. Természetesen a feladatait a tulajdonosi bizottságnak úgy gondolom, hogy mindannyian ismerjük. Egyébként ezt a tulajdonosok érdekeinek védelmében teszi, jelen esetben az vagy részvényes, ugye, vagy a tagok védelmében. Ezt fontosnak tartottam megjegyezni. Innentől kezdve véleményem szerint nem csak illett volna megjelenni a tulajdonosi bizottság előtt, hanem kötelezettsége is lett volna. Különös tekintettel Bujdosó Andra képviselő asszony által is elmondott, és az SMS-ben is még részletezett feladataira figyelemmel. Ezt csak megjegyzésképpen mondanám, tehát a tulajdonosok természetesen politikai értelemben vagy közvetve a budapestiek, de egyébként jogi értelemben véve nyilvánvalóan a főváros, és ezáltal attól függő, hogy milyen gazdasági, társasági forma, nyilván erre gondolt Bújdos Andrea képviselőasszony, milyen társasági formáról van szó, attól függő, hogy nyilván a részvényesek, illetve a tagok tekintendők tulajdonosnak. Ennyi lett volna a megjegyzésem.
Köszönöm, Sorzsi Gyuri.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hát ugye sajnos most egy nagyon nehezen működő modellt látunk, ugyanis egy cégnél dolgozó, aki a felügyelőbizottságnak tagja is, esetleg elnöke, a vezérigazgató szól, feltételezzük, hogy a vezérigazgató szól, hogy ne gyere el, akkor most melyik kezébe harapjon. Tehát itt az alapvető probléma, hogy akkor világos, akkor a főpolgármesteri hivatal vezetője szól. Tehát értjük a problémát, tehát ezen érdemes lenne hosszú távon gondolkodni, mert ez nagyon nem szerencsés. Tehát ott állunk, hogy nincs meg a kellő info, tehát mindenkinek rossz. Rossz a felügyelőbizottság tagjának, rossz a döntéshozatali szerveknek, és rossz a főpolgármesternek. Tehát érdemes lenne ezen tovább lendülni. Köszönöm.
Köszönöm, én biztos vagyok benne, hogy félreértések is tarkítják ezt a helyzetet, remélem, és magam részről biztos vagyok benne, ezeket tisztázni kell, haladunk majd szépen, akkor a következő anyagokkal, azok értelmezésével márciusban folytatjuk. Szerintem mai napra fejezzük be főjegyző úr érdemi hozzászólásával.
Tehát azoknak a sejtetéseknek szeretném elejteni, hogy azok az emberek, akik nincsenek itt, hogy emögött bármilyen furcsa dolog lenne, egyszerűen nem kötelességük. Van beszámolási kötelezettségük az alapszabály szerint évente egyszer, illetve akkor kell a tulajdonost, akinek a képviselője a főpolgármester értesíteni, hogyha a cégvezetési jogszerűtlen döntését tapasztalják. Tudtommal ilyet nem tapasztaltak, de ahogy beszéltünk róla, én függetlenül attól, hogy hivatali dolgozók vagy nem, egyik felügyelőbizottság egyik cégnél sem gondolom, hogy arra kéne berendezkednie, hogy nem a tulajdonos képviselőjének úgy odaüljön a bizottság ülésére, hogy fogalma sincs, hogy milyen kérdésben és hogyan, milyen kérdések mentén hallgatják meg, hiszen napi renden sem szerepel. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez nem elvárható, nem is kötelesség, ezért nem hiszem, hogy bármilyen ilyen furcsaságot kéne elmögött keresni vagy látni. Megvan ennek a módja, írásban fog a főpolgármester úr az előterjesztés megküldésével tájékoztatni minden érdeklődő képviselőt arról, hogy pontosan mi a döntés és mi volt ennek a hátterében, és szükség esetén a bizottság akár a vezérigazgatót is meghallgatja. Az SMS-ünk világosan rendelkezik arról, hogy a bizottság kiket tud meghallgatni, illetve az MÜTV is a felvilágosítás ennyire, és szerintem ez nem véletlenül van így, hiszen azért mégiscsak a cégek külön jogi személyek, a felügyelőbizottságok külön a PTK szerinti szervek, és a ugyan speciális az önkormányzatok helyette, ahol a testület gyakorolja alapvetően a hatásköröket, de ettől még a polgárjogi értelemben a tulajdonos képviselője a főpolgármester, és nem lehet azt gondolom ezeket minden módon összekeverni.
Egyetértek, haladjunk nyugodtan a szabályok szerint. Meghallgatjuk, amikor eljön az ideje, megkapjuk az anyagokat, megtárgyaljuk.
Mikor?
Ennyi. Én bízom benne. Biztos, hogy nem fog késlekedést szenvedni. Úgyhogy akkor márciusban találkozunk ezügyben. Én köszönöm mindenkinek a türelmet. Eredményes működést kívánok mindannyiunknak, és a holnapra békés lelkületet. Köszönöm szépen, az ülésbe zárom.